A család a jövő útja.
A család a jövő útja.
Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fésznek meleg címmel.
Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fésznek meleg a Mária Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat a Fészek meleg legújabb kiadásának első perceiben, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Kertész Tibor. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjeszítek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Olvashatjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében. Ebből az igéből kiindulva ma az aggodalmaskodás elleni lépésekről, ezt követően pedig a házasság három alappilléréről, a beszélgetésről, a megbocsátásról és az imádságról hallhatnak rövid elmélkedést. Gyermekeink félelmeiről lesz szó mai műsorunk gyermekneveléssel kapcsolatos rovatában, egészen konkrétan pedig arról, hogy hogyan bánhatunk megértően a gyermek félelmeivel. Tartsanak velünk ma is, a szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is jó rádiózást kívánok, egy rövid dal után ismét jelentkezünk.
Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Az aggodalom egy olyan betegség, amely időnként erőt vesz rajtunk. A Filippiekhez írott levél felolvasott sorai azt mutatják meg nekünk, hogy melyik az a négy dolog, amelyet minden nap újra és újra meg kell tennünk annak érdekében, hogy harcolni tudjunk ellene. Az első. Semmiért se aggódj. Az aggodalom ugyanis a bűneid alapja. Hogy szabadulni tudj tőle, meg kell nyitanod a szívedet az isteni szeretet befogadására. Ne feledd el, hogy Isten mindig megtartja az ígéreteit, és nyugodtan bízhatsz az ő gondoskodásában. A második. Mindenért imádkozz. Az ima megváltoztatja a dolgokat. A rómaiakhoz írott levélben ez áll. Aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Az Úr megoldotta a legnagyobb gondodat, hogy hogyan juthatsz a mennybe, amikor elküldte Jézust azért, hogy a te bűneidért is meghaljon. Mit gondolsz, ha ezt megtette, érted? Vajon nem tesz meg bármi mást is azért, hogy megoldja a gondjaidat? Harmadik. Adj hálát az Úrnak mindenben. Bármi is történik, adj hálát. A Biblia nem azt írja, hogy adjunk hálát mindenért. Az áll benne, hogy legyünk hálásak mindenben. Nem kell hálásnak lenned a rossz dolgokért az életedben, a rákért, az autóbalesetért, a háborúért, a bántalmazásért. De hálát adhatsz ezekben a helyzetekben is. Miért? Mert tudod, hogy Isten gondot fog viselni rád. Tudja ő, hogy mire van szükséged. azt is tudhatod, hogy segíteni fog rajtad. És a negyedik, gondolj a jó dolgokra. Isten listát is ad nekünk azokról a dolgokról, amelyekre érdemes figyelnünk. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Hol találsz olyan dolgokat, amelyek igazak, tiszták, és jó rájuk gondolni? Talán a filmekben? A tévében? Nem hinném. Tiszta, szép, erényes és magasztos gondolatokkal Isten szavában találkozhatsz. Ezért olvasd Isten szavát, tanuld meg, vésd az emlékezetedbe, és töltsd meg vele az elmét. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Imádkozunk naponta az Úrtól tanult imádságban. Nem a jövő hetit, nem a jövő évit vagy a jövő havit, csak a mait. Egyszerre csak egyet. Isten azt szeretné, ha ma rábíznád a mai napot, majd holnap a holnapit, és így tovább. Így Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban.
Leteszek mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét, Uram, szívemet átadom én. Uram, szívemet átadom
én. Ha a jegyesek jönnek hozzám tanácsot kérni, írja egy pap, ezt a három szót bízom rájuk: beszélgetés, megbocsátás, imádság. Íme a házasság három szóra, a szeretet három pillérére épülő programja. Három szó, ami meg annyi támpontot szolgáltat a kérdés felvetéshez és mérlegeléshez, hogy állunk a házastársak közötti kommunikációval, van-e adóságunk a megbocsátásban, vajon az imádság áll-e életünk középpontjában. Mindannyian tudjuk, hogy úgy is lehet beszélgetni, hogy közben nem mondunk semmit, és hogy a házastársak közötti kommunikáció nem arányos a kimondott szavak számával. Ezt erősítik meg azok a szélsőséges esetek is, amelyekben a házaspár egyik tagja betegség vagy baleset következtében nem tud többé beszélni, mégis elmélyült kommunikáció van köztük. Ahhoz, hogy a beszéd a szeretet szolgálatába állhasson, először a másikat kell meghallgatni. Rengeteg házaspár panaszkodik a párbeszéd hiányára, a meghallgatás elmaradására viszont csak kevesen. Pedig épp a meghallgatás fogyatékossága lehetetleníti el a párbeszédet. Alig nyitja szóra ajkát az egyik, a másik, tudván, hogy mit fog hallani, ingerülté válik még a mondat befejezése előtt. Ekkor másról kezdünk beszélni, majd megint másról, míg csak ki nem fogyunk a témákból. Ezután szürkességbe is, súlyos hallgatásba burkolózunk, de ennek a csendnek semmi köze a csendes, figyelmes szívhez. Akkor fakad fel újra egy szeretetteljes szó, ha újra időt szakítunk arra, hogy megízleljük az egymás számára való jelenlétet. Ebből kibontakozhat egy beszélgetés, amelynek tárgya talán nehéz, de a szeretet közegében elfogadható, ekkor találunk vissza a megosztáshoz. A jó beszélgetéshez idő kell. Képesnek kell legyünk arra, hogy az időnket csevegésre vesztegessük, hogy valóban házastársunk rendelkezésére álljunk, hogy rászánjuk az időt. A legmélyebb beszélgetések többnyire váratlanul jönnek, ahogy szó-szót követ, ha időt szántunk arra, hogy valódi figyelemmel megszelídítsük egymást. És hogyan állunk a megbocsátással? Jean Vanier-nek a közösségről általánosságban mondott szavait a házasságra is alkalmazhatjuk, idézem: ha anélkül lépünk be egy közösségbe, hogy tudnánk, azért léptünk be oda, hogy megtanuljunk megbocsátani és bocsánatot nyerni 70-szer, 7-szer, nagyon hamar csalódni fogunk. Valószínű, hogy sok vállás gyökere az, hogy a legtöbb jegyes pár egyáltalán nem tudatosítja, hogy a házasság kétségkívül az a hely, ahol a legtöbbször kell bocsánatot adnunk és kapnunk. Sokan inkább úgy képzelik, hogy a szerelemben sohasem kell kimondani azt, hogy sajnálom, amikor sérelmeket szenvednek el, és ez előbb-utóbb úgyis bekövetkezik, épp azért, mert szeretjük egymást, és a szereted sebezhetővé tesz, eleinte úgy tesznek, mintha nem látnák ezeket, próbálnak szemet hújni, majd végül arra jutnak, hogy már nem szeretik egymást. A bocsánatkérés nem a szeretet kudarca, épp ellenkezőleg a valódi szeretet megnyilvánulása. Egy alkalommal egy pap idős házaspárt látott kéz a kézben sétálni, ámulattal mondta, egy ilyen tartós szerelem 100 meg 100 megbocsátást takar. És végül a harmadik alappillér az imádság. Egy 50-es házaspár egyszer ezt a tanácsot kapta: kivétel nélkül minden este mondjatok el egy miatyánkot és egy üdvözlégyet együtt kéz a kézben, felajánlva Istennek az elmúlt napot és az éjszakát a nyugodt pihenésért. Bár a férj kissé szkeptikusan fogadta ezt a túlságosan is egyszerűnek tűnő kérést, mégis belement, hogy így imádkozzon hitvesével. Néhány év múlva aztán így tett tanúságot, a házasságunk átalakult, ez pedig nagyrészt ennek a rövid, de hűséges imádságnak, az Istennel töltött és Istennek adott időnek köszönhető. Az, hogy így hagyatkozunk Istenre, és így nyugszunk az ő kezében, elvezetett bennünket ahhoz az egyszerűséghez, ami most a házasságunkat jellemzi. Sok házaspár azért képtelen együtt imádkozni, mert olyan elhatározásokat tesznek, melyek hosszú távon nem megvalósíthatóak. A közös imában és az abban való kitartáshoz nem kell túl bonyolult dolgokra törekedni, hiszen mi lehet egyszerűbb a mi atyánk és az üdvözlégy elimádkozásánál. Szinte semmiség mégis megváltoztat mindent, mert ez a semmiség olyan, mint az evangéliumban az 5 kenyér és a 2 hal, az Úr végtelenül megszaporítja.
Ne légy már olyan gyáva nyúl! Halljuk, ha például egy 4 éves kisfiú nem ugrik be rögtön a medencébe. Vagy anyámasszony katonája vagy. Hangzik, ha a 3 éves kisfiú az első napokban még ragaszkodik ahhoz, hogy édesanyja vele maradjon az óvodában. Pedig ilyenkor a gyerekek teljesen normálisan viselkednek, hisz a félelmek a kisgyermekkor természetes velejárói. Hogy mennyire sokféle dologtól és mennyire intenzíven fél a gyerek, azt nem csak a család és a tapasztalatai alakítják, hanem van vele született alapja is. Egyes gyerekek hajlamosabbak a szorongásra, mások kevésbé. Persze a lényeg mégis az, hogy megkapja-e a fejlődéséhez szükséges, biztonságos közeget a családtól, ahol tudja, hogy megvédik a számára ijesztő ingerektől is. Élete első fél évében az újszülött még nem ismeri a félelmet, ha szeretettel veszik körül. Mitől is kellene félnie? Hisz paradicsomban él, kicsiny számára áttekinthető, biztonságos világban. Miközben cseperedik, egyre okosabb lesz. Megfigyeli a világot, s ezt már kritikus szemmel teszi, de még biztos közegben, édesanyja karjaiban. Az első 6 hónapban megtanulta, hogy édesanyja az, aki leginkább gondoskodik róla, s ez védőhálót jelent számára. Természetesen nagyon sok függ attól, hogy milyen biztonságos ez a védőháló. Vannak olyan gyerekek, akik gyanakvóvá, visszahúzódóvá válnak, amikor egy idegen megjelenik látómezejükben. Mások már attól elégedettek, ha érzik édesanyjuk simogató tekintetét, és ezek a gyermekek általában sokkal barátságosabbak az idegenekkel is. Az édesanyja az, aki befolyásolhatja, hogy gyermeke mennyire válik félőssé. Ha ő bizalmat sugároz találkozásaikkor, valószínűleg gyermeke sem lesz gyanakvó és bizalmatlan. Egy gyermek elsősorban attól lesz merészebb, ha újra és újra megtapasztalja, hogy életének biztos keretei megbízhatóan a helyükön vannak. Anya itt van velem, teljesen mindegy, hogy félek vagy kíváncsi vagyok. Ő mindig vigyáz rám és figyel rám. A gyermekek félelmei különböző jellegűek lehetnek, és ezért eltérő bánásmódot igényelnek. A gyermekeknek vannak észszerű, észszerűtlen és teljesen légből kapott félelmeik. Az egyes gyermekekre a félelem más-más fajtája jellemző, de minden gyermekben bizonyos mértékig megtalálható a félelem mindhárom típusa. Ha a gyermek egyszer már elesett, amikor megpróbált felállni vagy járni, vagy amikor túl közel ment egy lépcső tetejéhez, félhet attól, hogy újabb hasonló próbálkozásnál ismét elesik. Amely gyerek egyszer megégette a kezét, az nem nyúl többé a tűzhöz. Ez észszerű félelem. Ugyanakkor a gyermekek már igen fiatalon ösztönösen húzódoznak attól, hogy idegenre bízzák magukat. Visszarettennek a betegnek tűnő emberektől vagy dolgoktól. Megrázkodnak az erős hangok hatására. Akkor is félnek a zsalugáterek becsapódásától, ha tudják, hogy a szél az oka. Félnek a mennydörgéstől és a villámlástól. Teljesen függetlenül attól, hogy kárt tesz-e bennük ez vagy sem. Ilyenkor a gyermek egyáltalán nem gondolja végig észszerűen a dolgot, még akkor sem, ha a félelme okainak valós alapjuk van. A gyermek ugyanakkor fél egyedül a sötétben, a kísértetektől, a szellemektől, a manóktól, amelyekről másoktól hallott. Ilyenkor a képzelete működik. Az egyik gyerek az indokolatlan óvatosságra, a másik a túlzott vakmerőségre hajlamos. Nyilvánvaló azonban, hogy a legfélénkebb gyermek is rávehető arra, hogy jelentős mértékben legyőzze a fizikai sérüléstől való félelmeit. Ez abból is látható, hogy a primitív népek hamarabb meg tudják tanítani gyermekeiket úszni, mint ahogy járni tudnak, vagy megtanítják őket fölfele mászni, amint fel tudnak állni. Bármitől is fél a gyerek, a legnagyobb támogatást szülőként azzal nyújthatjuk neki, ha megértjük őt, és ha gyengít bánásmóddal illetjük. A gyermeket nem veréssel, fenyegetéssel vagy gúnyolódással kell félelmeinek legyőzésére késztetnünk, hanem biztatással. Félelmei nem méltatlanok hozzá, ezért nem kell megbüntetnünk vagy kicsúfolnunk a gyereket miattuk. Az is fontos, hogy bizonyos határokon belül szembenézen a félelmeivel, és leküzdje azokat. Ezért segítenünk kell neki, hogy ezt felismerje, és szeretettel, együttérzéssel buzdítanunk kell a törekvései során. Ez nem is olyan könnyű, mert hajlamosak vagyunk egyik vagy másik végletbe esni, vagy túlozni, vagy bagatelizálni. Nem segítség, ha legyintünk a félelemre. Ettől még nem múlik el. Ez nem ad biztonság érzetet a gyereknek, mert úgy érzi, hogy egyedül marad az érzésével. Az sem jó, ha csak a józan eszére akarunk hatni, és tudományosan érvelünk amellett, hogy nincsenek boszorkányok. A legjobb meghallgatni, beszélgetni, megölelgetni, és akár csak hümmögéssel, pár szóval jelezni, hogy értjük, hogy neki rossz, amit átél. Ezekben a mondatokban inkább legyen benne az az üzenet, hogy nincs egyedül, mint a türelmetlenség, hogy értsd már meg, hogy hülyeségtől tartasz. Viszont nagyon szerencsétlen dolog túl dramatizálni a gyerek félelmeit. Például extrém óvintézkedéseket tenni. Ilyen lenne az, hogy a kézmosás után még fertőtlenítővel is letisztítanánk a kezét a baktériumok ellen, vagy lakatot tennénk a szekrényre, nehogy kiugorjon a vámpír. Mert ettől nem, hogy biztonságban nem fogja érezni magát, hanem még rá is bólintunk arra, hogy jogos a rettegésem. Ha a gyermek egy téli estén félve hallgatja, hogy a szél zúg a ház körül és zörgeti a redőnyöket, akkor nem helyes, ha azt mondjuk neki, hogy micsoda butaság, mitől félsz, hiszen ez csak a szél. Ez nem segít a gyermeknek, sőt árt neki, mivel jelzi, hogy a szülő nem érez együtt vele. Ha viszont ilyenkor megkérdezzük, nyugtalanít téged ez a hang? Hadd mondjam el, honnan jön. És utána elmagyarázzuk, hogy a szél Isten munkáját végzi, amikor elűzi a betegségek kórokozóit, és néha szépen muzsikál az ecélból kifeszített drótokon. Ebben az esetben a gyermek másképp fog gondolni a szélre, és figyelni kezdi, hogy milyen változatos hangokat idéz elő a redőnyön vagy a fák között. Egy apa, aki épp olyan bölcs, mint amilyen gyengéd volt, és akinek kislánya félt a mennydörgéstől, a tomboló vihar közepette karjára vette a gyermekét, és kivitte a verendára, mondván, hogy valami nagyon szépet akar mutatni neki. Aztán azt mondta, hogy a felhők hangosan muzsikálnak, a fény mindig a zene előtt villan elő a felhőből, és szeretné, ha a kislány figyelni mind a fényt, mind a zenét. Az apa nyilvánvaló lelkesedése és gyermeke iránti szeretete elsöpörte a gyermek félelmét, és a természet égi csodáira irányította a figyelmét úgy, hogy hamarosan elhitte, hogy a mennydörgés olyan, mint Isten hangja, melyet tisztelettel és hálával tudott hallgatni. Ha szülőként gyakrabban bánnánk ilyen szeretetteljesen és bölcsen a gyermekeink félelmével, akkor mindenütt kevesebb bajt okoznának a gyerekek le nem győzött szorongásai. Azokon a félelmeken a legnehezebb erőt venni, amelyek teljes mértékben a képzelet szüleményei, és a gyermeknevelés során ezek a félelmek igénylik a legmegfontoltabb bánásmódot és a legnagyobb szeretetet. Mivel ezek a félelmek nem az értelem szüleményei, érvekkel nem szüntethetők meg. A képzeletből származnak, ezért legyőzésükhöz a képzelet segítségére van szükség. Nem elég kijelentenünk, hogy ezek a félelmek észszerűtlenek és ostobák. A legnagyobb segítséget azzal nyújthatjuk a gyermeknek, ha a képzelet révén tudatosítjuk bennem Isten állandó jelenlétét, aki megerősíti őt, amikor félelme a tetőfokára hág. Egy kislány éjszaka fölébredve odahívta a másik szobából a szüleit, és amikor az édesapja odalépett az ágyához, elmondta neki, hogy fél egyedül. Az apa ehelyett, hogy megdorgálta volna, így szólt. Van a Bibliában egy kis vers, drágám, amelyet ilyen alkalmakra írtak neked. Szeretném, ha erre gondolnál, amikor éjszaka felébredsz. Ez a vers Dávid egyik zsoltárából való, és arról szól, amit Dávid mondott az Úrnak, az ő pásztorának. Ha félek is, benned bízom. Amikor félsz, mindig erre a versre gondolj, és mondd el szeretettel imádságban. A jó pásztor meg fog hallgatni, és megőriz minden bajtól. A gyermek édesapja után mondta az ige verset, és látta, hogy mennyire ráillik az ő esetére. Amikor azután édesapja szeretettel és bizalommal imádkozott Dávid Istenéhez, a kislány sokkal jobban felismerte, hogy Isten mennyire közel van hozzá a legnagyobb félelmeiben, mint eddig bármikor. És attól kezdve a kisgyermek, amikor képzelete rémületet keltett benne, megvigasztalódott hitben. Sohasem felejtette el ezt az ige verset, amely továbbra is éjjel-nappal segít neki félelmeiben.
A nap bíborban áll, az éj messze száll, ne félj, te kicsi nyáj, a pásztor a király, a jó pásztor vigyáz rád, a gonosz elkerül, a jó pásztor vigyáz rád, a gonosz elkerül. Az atya ül a trónusán, az ország készen áll, az angyalok dalolják a szeretet himnuszát.
Önök a Fészek Meleg című műsorunkat hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
A család a jövő útja.
A család a jövő útja.
Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.
otthon a családban.
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.